Ma pedig szó lesz, amivel kezdeni fogjuk a mai misnát, az a mozgássérülteknek a különböző támaszai, mint a mankó, az ókori kerekesszék, ami szék volt csak csupán kerekek nélkül. Mindezek a témák, mindezek a kiegészítők, segédeszközök, amelyeknél tisztázni szeretnénk, hogy tehernek számítanak-e szombaton, vagy sem. Tehát a Sábát traktátus 65-ös lapjának a B oldalán, az oldal alján kezdjük a tanulást. Rögtön lássunk is hozzá. Misna. Egy sánta ember kimehet a mankójával. Ez nem is igazán mankó, hanem egy lábprotézis. Egy fából készült lábprotézis. Rabbi Meir megengedi, hogy ezt használja szombaton, ezzel kimenjen az utcára szombaton. Rabbi Yossi viszont megtiltja. Miért tiltja meg? Majd lesz a későbbiekben szó, de egy kicsit spoilerezünk, lelőjük a poént. Azért, mert Rabbi Yossi azon a véleményen van, hogy erre az eszközre nincs igazán szüksége a féllábúnak, úgyis ebben az időben még nem tudtak olyan protézist csinálni, mint manapság, amivel valóban járni lehet, hanem inkább ez egy olyan faláb volt, amivel csak leplezni akarták a testi hibát. Ne legyen feltűnő, hogy egy lába van az illetőnek, de valójában a mankó volt az, amit használtak, amit egyedül használni lehetett a járáshoz, és a mankót azt emiatt természetesen lehet használni, viszont ez a fa láb protézis, ez csupán olyan, mint egy ékszer. És mint ékszer, akkor arról azt tanultuk, hogy az ékszerekkel nem lehet kimenni az utcára. Ez legalábbis a Yossi véleménye. De miért véleménye azt mondja, hogy de ki lehet menni ezzel is az utcára? Imi és lejvész kibul kisiszin tame. Ráadásul, ugye van egy olyan, most ha megint csak a tisztaság, tisztátalanság törvényeit is érintjük, ahogy már többször is a szombat szabályai kapcsán, mivel a tisztaság, tisztátalanság szabályainak nincs egy külön könyve, ezért ezt a témát ezt mindig úgy mellesleg érintjük, akkor itt ugye egy lábprotézis az eszköznek számít-e vagy sem. Ugye, hogyha eszköz, akkor tisztátalanná tud válni. Az a kérdés, hogy a lábprotézis eszköz vagy sem. Most alapból mi az a lábprotézis, legalábbis az ókori időkben? Az egy darab fa, egy fatuskó, amit valahogy hozzáerősítettek az illetőnek a fél lábához. Most mint ilyen, akkor egy darab fa az nem számít eszköznek, és ezért nem válik tisztátalanná. Ha viszont jézsboj bész kibul, ha viszont már van valamilyen befogadó része, valahogy meg van munkálva. Például, amit itt mond, hogy a fának, a protézisnak a teteje egy kicsit be van mélyítve, és abba a különböző rongyokat tesznek, hogy az illetőnek a combja, ugye a comb végződése, ahol az a szegénynek a fél lába ott végződik, az kényelmesebben feküdjön rá ennek a protézisnek a tetejére. Nos, akkor így már ez nem egy darab fa, ami nem tekintünk eszköznek, hanem már egy megmunkált eszköz. És így a stome az tisztátalanná tud válni, mert eszköznek számít. Mi a helyzet azzal a mozgássérülttel, akinek mind a két lába hiányzik? Biztos láttunk már ilyet, egy elég borzasztó látvány, amikor valakinek a két láb comb fejéhez, tulajdonképpen, ahol végződik a lába, rá van erősítve egy ilyen bőr, anyag, és azon, amikor a kezével a földön viszi magát előre, löki magát előre, akkor ez a bőranyag az, amin a láb végződése van, hogy ne sérüljön föl a lába. Most ugye itt az a kérdés, hogy először is ez eszköznek számít-e? Azt mondja, tanul, igen, mely midrasz, ez eszköznek számít, olyan eszköznek, amire mondjuk, mint a szék, vagy az ágy, amivel kapcsolatban a tisztáság, tisztaság, tisztátlanság szabályai kapcsán azt mondjuk, hogyha ráül, ahogy a Tóra fogalmaz, ráül egy folyásos beteg a székre vagy az ágyra, akkor azok tisztátalanná válnak, tmei midrasz, akkor ugyanígy ez is egy széknek számít ebből a szempontból, ez a bőr gyalog alkalmatosság egyrészt. Másrészt jöjcimban, mert sábez szombaton ezzel ki lehet menni az utcára, ez nem egy teher, hanem olyan, mint egy cipő, mint egy a gyalogláshoz, vagy a menéshez szükséges eszköz. És venich naszimba emba az arra, és a szentélybe be lehet ezzel menni. Ugye az volt az előírás, hogy a jeruzsálemi templomba tilos volt bemenni cipővel. A szandált, a cipőt le kellett venni, mielőtt bemegy az ember a jeruzsálemi templomba. Ugye manapság a zsinagógákban ez nem előírás, de a jeruzsálemi szentélyben ez előírás volt. A kérdés az, hogy ez ilyen mozgássérült, akinek tulajdonképpen ez a cipője, le kell, hogy ezt vegye a comb tövéről, és enélkül kell le, hogy bemenjen a szentélybe, azt mondja a Talmud, nem, ezzel be lehet menni a szentélybe, mert ez nem egy cipő, hanem ez enélkül nem tudna mozogni az illető. Okay, a következő ilyen alkalmatosság, kiszei smucha shaloi, tmei midrasz. A mozgáskorlátozottnak a kerekesszéket, ugye ez még nem, ahogy mondom, ez nem kerekesszék volt, hanem ezt is egy olyan embernél, akinek mind a két lába hiányzott, használták, hogy a derekára ráerősítettek egy széket. És akkor a széken ült tulajdonképpen, és két mankóval lökte magát előre. Akkor mind a szék, mind ezek a mankók, ezek eszköznek számítanak, és tisztátalannak tudnak válni. De én jöjjcim bahem be sábesz. És nem lehet velük szombaton kimenni az utcára. Ugye mivel nem lehet szombaton kimenni az utcára? Azzal a lábprotézissel, ez egy kicsit itt zavaros a szöveg, tehát a szék és a székkel ki lehet menni az utcára, de azokkal a lábprotézisekkel, amit a széken ülő rokkant embernek, mozgáskorlátozottnak, láb nélküli embernek a lábát pótolják, tehát megint csak esztétikai okokból ott lóg a levegőben két fadarab, úgy nézzen ki, mintha lenne lába, azzal nem lehet kimenni szombaton, mert az könnyen leeshet róla, és akkor megint csak affattól fogunk tartani, hogy valaki vinni fogja. De én is naszim bambá az arab, és ugyanígy ezzel a lábprotézissel, aminek nem a gyalogláshoz, hanem csak az esztétikai értéke miatt van jelentősége, nem lehet bemenni a szentélybe szombaton. Általában nem lehet bemenni a szombaton. Ez olyannak számít, mint egy cipő, és ezért ezt le kell venni, mielőtt bemenne valaki a szentélybe. Oké, a misna utolsó törvénye, leitmin tehajrim, a loktmin az nem számít eszköznek. Mi az a loktmin? Erről majd szó lesz, de alapvetően a Talmud úgy értelmezi, hogy ezek különböző ilyen álarcok, amit a farsangnál szoktak fölvenni az emberek, eltakarják az arcukat. Ezek nem számítanak eszköznek, de ugyan a tisztátalanság szempontjából, szóval nem tudnak tisztátalanná válni, mert se nem eszköz, se nem ékszer, igazából nem nagyon lehet megfogni, hogy ez tulajdonképpen micsoda, de én jöjjcimba el, de szombaton nem szabad velük kimenni az utcára, mert ugye ez teljesen ugye se nem ruha, se nem ékszer, és nagyon könnyen lehet, hogy valaki a kezében fogja vinni, leveszi magáról, és a kezében fogja vinni. Oké, okay. Ez volt a misnának a törvénye. Következik a Gemara. A Gemara értelmezni fogja az első törvényét a Misnának. És a mi Misnánkban úgy maradt fönn, ugye van egy vita a lábprotézisről. Ugye arról a lábprotézisről, még egyszer, amelyiknek nincsen a gyalogláshoz haszna, hanem esztétikai haszna van. Ugye olyan fadarab, amit hozzáerősítenek a combjához, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha lenne lába. És mi volt a vita? Hogyan jegyeztük fel a vitát? A Misna mit mond erről a vitáról? Hogy Rabbi Meir megengedi, hogy ezzel ki lehessen menni az utcára, és Rabbi Yossi viszont megtiltja, hogy ki lehessen menni ezzel az utcára. A Talmud viszont nem egyértelmű a Talmud számára, hogy valóban így hangzott-e ez a vita, mert egymással ellentétes módon vannak följegyezve, van följegyezve a vita egymással Rabbi Yossi és Rabbi Meir között. Egyesek úgy jegyezték föl, ahogy a mi mistánkban van, hogy Meir az, aki megengedi a lábprotézist, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. Mások úgy jegyezték föl, hogy Rabbi Yossi az, aki megengedi, és Rabbi Meir az, aki megtiltja. És most ezt az első pár sorban ezt fogjuk próbálni tisztázni, hogy akkor melyik feljegyzése a vitának a helyes feljegyzés. Ki mondott mit? Amellé Ravel Rav Nachman, Héhitnán. Azt kérdezte Ravel Rav Nachmantól, hogyan kell ezt a vitát helyesen tanulni? Rabbi Meir az, aki megenged, és Rabbi Yossi az, aki megtilt? Vagy Rabbi Yossi az, aki megenged, és Rabbi Meir az, aki megtilt? Amellé Lajadán, azt mondta, nem tudom, sajnos. Hil Chassalemáj. És akkor mi a halaká? Mit kell csinálni? Ha nem tudod, hogy melyik véleményt kimondta, akkor legalább azt mondd meg, hogy mi a törvény? Ki lehet-e menni ezzel a protézissel, vagy nem lehet kimenni ezzel a protézissel? Azt mondja erre, de azt mondta neki, hogy Nachman, Amelé, Lajadána, ezt se tudom. Ugye? Ha valaki valamit nem tud, akkor elismerheti, hogy nem tud, nem kell magyarázkodni. Itt már Amar Smuel, Énakitea, Vechénamarev Nachman, Énakitea. Ennek kapcsán Talmud azt mondja, hogy viszont Smuel és Rav Huna egyértelműen úgy jegyezték föl, hogy Rabbi Meir az, aki azt mondta, hogy nem szabad kimenni egy ilyen protézissal, és Rabbi Yossi az, aki megengedte. És ugyanígy Rav Huna is ezt mondta, hogy Rabbi Meir az, aki megtiltotta, és Rabbi Yossi, aki megengedte. Pont fordítva, mint ahogy a mi mistánkban van. Amar Rabbi Yossi, folyva Amar Rav Shmuel, Énakitea, Amar Rav Huna, Énakitea, Anaminitni, Énakitea. Rabbi Yossi fel azt mondta, mivel két vélemény is, két bölcs is úgy jegyezte föl ezt a vitát. Smuel is, és Rav Huna is úgy jegyezte föl, hogy Rabbi Meir volt az, aki megtiltotta, és Rabbi Yossi volt, aki megengedte, akkor mi is már így tanuljuk ezt a vitát. Igen, ám csak, hogy ez, ha ennél a változatnál maradunk, akkor sok koherencia problémánk lesz, mert fogunk találni olyan hivatkozásokat, amelyek ezzel ellentétesek. Maskifla rove bar shira loish mi alei uhad masnila rav chazan bar rav alechia bar rav kamed rav bitkutoyne de vei rav. Azt kérdezte rav bar shira, és nem ismertétek azt a fennmaradt tanítást, ahogy rav china bar rav tanította chia bar ravnak rav házának egy félreeső szobájában a misnát a következőképpen. Én, aki te jöjjtsz be kávsalai divre Rabbi Meir, Rabbi Yossi Mátir, ő úgy tanította, hogy Rabbi Meir az, aki megtiltja, és Rabbi Yossi az, aki megengedi. Máhfelé ráv, ipuch. És amikor ott volt ráv, és látta, hogy így tanítják ezt a vitát, akkor a kezével jelezte, hogy nem, fordítva van, és azt akart ezzel mondani, hogy Rabbi Meir az, aki megengedi, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. És ez végül is az, ahogy mi is tanuljuk a misnát. Hogy Rabbi Meir az, aki megengedi, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. És rögtön a Talmud az, hogy ezt jól meg tudjuk jegyezni, miután így jól belebonyolódtunk, hogy ki tiltotta meg, és ki engedte meg. Talmud ad rögtön egy jelet, egy szójátékot, amivel meg tudjuk jegyezni, hogy Rabbi Yossi az, aki megtiltotta. Amarab nachmam yitzchok, ve simna szamech szamech. És ennek egy jele, egy emlékeztető jele, hogy az, akinek a nevében van az S betű, a Samech, az az, aki megtiltja, a tilalom szóban pedig ugyancsak benne van az S betű. Asszur. Asszur, és Rabbi Yossi, akkor a két S betű, az emlékeztet bennünket, hogy Rabbi Yossi az, aki tilt, és Rabbi Meir az, aki megenged, ahogy a mi misnánkban is írva. Báv Shmuel Hadarbe, és végül is Shmuel is visszavonta azt, amit mondott, visszavonta azt, hogy Rabbi Meir az, aki megtiltja, és Rabbi Yossi az, aki megengedi, és fordítva, végül is fordított álláspontra helyezkedett, és azt mondta, Rabbi Meir az, aki megengedi, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. De nán... Holco beszándos én és eloj, beszándos el ész, oj, sel szmolben jamin, halicok sírja van ninan, mantano, amar Shmuel, Rabbi Meirhi. Ugye van a halicának a szabálya. Miről szól a halica? Hogy ugye a Tóra törvénye szerint, hogy van két fiú testvér, és a fiú, egyik fiú testvér meghal, mielőtt gyerekei születnének, akkor az özvegye az hozzámehet a fiú testvéréhez. Miért? Azért, hogy nevet állítson az elhunyt férjének. Ezt hívják ugye Jibumnak, sógorházasságnak, és a Tóra itt azt mondja, hogy micva a sógorházasság, de nem kötelező. Ha nem jön létre a sógorházasság, akkor a férfi, a sógor csinál egy halicát, és ezzel válik el, úgymond, még mielőtt egybe kellene, ezzel válik el a sógornőjétől. Hogy működik a halica? Ezt a Tóra maga leírja, hogy egy szandált kell rárakjon a sógornak a lábára, és ki kell köpjön, és azt kell, hogy mondja, hogy szégyen, hogy nem akartál emléket állítani a testvérednek a nevének. És ez a halica, ezt hívják halicának. Még nem egy gyakori dolog. Manapság a rabbik megtiltották a sógorházasságot. Annak ellenére, hogy a Tóra szerint micva a sógorházasság, a rabbik azt mondták, hogy jobb, hogyha nincsen sógorházasság, és mindig a halicát választjuk. Most eleve ez az opció, ez nem egy nagyon gyakori opció, hogy valakinek a férje meghal, mielőtt gyerekük születne, és van egy fiú testvére, aki még nem házas, és akkor annál kelljen csinálni így halicát, de egyszer-egyszer előfordul, és akkor ennek van egy külön szertartása, amikor ezt a különleges szandált ezt fölveszi, és van egy külön szertartása, amit végig csinálnak. Én még soha életemben nem láttam élőben ilyen szertartást, videón már láttam, de ez nem egy gyakori dolog. Ha jártunk már zsidó múzeumban, akkor lehet, hogy láttunk ilyen halica cipőt, halica szandált. Most a vita az arról szól, hogy ez a szandál, ugye alapból ez a sógoré kell, hogy legyen, de mivel akkor, hogyha egy olyan szandált használnak, ami nem a sógoré, egy másik opció, egy olyan szandált használnak, ami nem bőrből van, hanem fából van. Vagy egy olyan szandált használnak, ami ballábú szandál, egy balos szandált, és kacsalábként a jobb lábára rakja rá. Mindezekben az esetekben azt mondja egy brájta, hogy a halica az megfelelő. Létrejön a halica. Annak ellenére, hogy van egy kis zavar a rendszerben, mert a bal lábat tette a jobb lábra, mert nem bőrből van, hanem fából van, és így tovább, és így tovább. Mégis a halica létrejön. És azt kérdezi ott a misna kapcsán a Talmud Mantana, Amar Shmuel, Rabbi Meirhi, és a Talmud megkérdezi, ki az a Tana, ki az a mester, aki ezt tanította, hogy mindezekben a normálistól eltérő esetekben is a halica létrejön, és azt mondta, hogy Shmuel, hogy ez Rabbi Meir. És mire alapozta azt, hogy azt mondja, hogy ez Rabbi Meir? De nána kéta jöjjtszöbe kávselói. Divre Rabbi Meir, Rabbi jöjjtszöjjtszö. Azt mondta, Shmuel azért, mert olvassuk a mi misnánkban, hogy a rokkant ember kimehet a lábprotézisával, a fából készült lábprotézisával, Rabbi Meir szerint, Rabbi Yossi szerint pedig meg van tiltva. Most ugye egyrészt akkor látjuk ebből, hogy ő úgy jegyezte föl, hogy Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy ki lehet menni ezzel a lábprotézissel, és Rabbi Yossi az, aki megtiltotta. Akkor ezek szerint mégiscsak azon az állásponton van, hogy Rabbi Meir az, aki megengedi, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. Nem úgy, mint az előző mondásában, a pont fordítva mondta. Ez nem mondja azt a Talmud. Shmuel visszavonta ezt az álláspontját, és végül is ő is erre a véleményre helyezkedett, hogy a vita helyes feljegyzése az, hogy Rabbi Meir megengedi ezt a lábprotézist, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. És hogy így, ez egy jó hivatkozási alap a halica normálistól eltérő eseteire is, mert mi az oka annak, hogy egy fa cipő az megfelelő a halica szandálként, annak ellen, hogy a szandál az általában bőrből van, mert úgy tekintjük, hogy a fa cipő is cipő. Ha a fa cipő cipő, akkor az megfelelő a halicára, és ugyanígy, ha a fa cipő cipő, akkor ki lehet menni a fa cipővel is az utcára, a fából készült lábprotézis meg olyan, mint egy cipő. Rabbi Meir ezért megengedi, Rabbi Yossi pedig, aki azt mondja, hogy a fából készült cipő az nem cipő, mert a cipő az mindig bőrből van, ő ezért tiltja meg a faprotézist, mert azt mondja, azt nem lehet cipőnek tekinteni, hanem az csak egy dísz, egy olyan dísz, ami leplezni próbálja az illetőnek a testi hibáját, és ezért tiltja meg, mint egy ékszert, ezért tiltja meg, hogy szombaton kimenjen vele a közterületre. Ugye Shmuel volt az, aki a vitát fordítva jegyezte föl, és most bizonyítjuk, hogy Shmuel visszatért, és visszavonta ezt az álláspontját, és végül is ő is úgy jegyzi föl, hogy Rabbi Meir az, aki megengedés, Rabbi Yossi, aki megtiltja. De ugyanígy Rav Huna is kezdetben azt mondta, hogy Rabbi Meir az, aki megtiltja, és Rabbi Yossi, aki megengedi, de mindjárt látni fogjuk, hogy Rav Huna is visszavonta ezt az álláspontját. Váf Rav Huna haderbe, de tánja a szándorsa szajadin, tamé midrasz, visuchai lecezbe, jöjcimbe, be sábez dibrebe, kibbeve laj hajdulaj, vát nán hajdulaj, vám Rav Huna mán hajdulaj, Rav Meir. Következő esetről van szó, megint cipők kapcsán. Van egy különleges papucs, amit a fal meszelők használtak. Ugye miről van szó, hogy mikor a falat kimeszelték, akkor ugye nem akar, akkor a mész az egy nagyon erős anyag, ami nagyon maró és anyag, szóval nagyon óvatosnak kell lenni, és kellett lenni már az ókorban is, hogy milyen ruhában meszelik a falat. És volt egy különleges cipője a fal meszelőknek, ami egy ilyen gyékényből készült, mert a normál bőrcipőt, vagyis inkább bőrszandált, az kimarta, a kiégette, kimarta a mész, hogyha ráléptek. És az a gyékényből készült cipőt, azt nem marta ki. Akkor itt van egy cipő, ami nem egy hagyományos cipő, ugyanúgy, ahogy a facipő sem egy hagyományos cipő. És mit mond a Talmud erről a cipőről, hogy Rabbi Akiva azon a véleményen volt, hogy ez teljesen cipőnek számít, és ezért tisztátalanná tud válni, és például ugyanígy egy nő az előbbi történethez kapcsolódóan használhatja halica cipőnek is, és szombaton ki lehet vele menni az utcára, mert hogyha ez egy cipő, akkor lehet használni, és lehet vele menni az utcára. Ez volt Rabbi Akiva véleménye. De a bölcsek nem értettek vele egyet. Később viszont azt olvassuk, hogy mégiscsak egyet értettek vele. És Rav Huna megmagyarázta, hogy ki volt az, aki egyetértett Rabbi Akivával, Rabbi Meir. Akkor Rabbi Meir egyetértett Rabbi Akivával, hogy egy olyan cipő, ami nem egy hagyományos cipő, nem bőrből van, hanem gyékényből, az is cipő. És hogyha így van, akkor Rav Huna szerint Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy a fából, gyékényből, de mindenképp nem bőrből készült cipő is cipő. Ha viszont így van, akkor ő kell, hogy legyen az is, aki azt mondja, hogy a fából készült lábprotézis az ugyancsak olyan, mint egy cipő, és azért szombaton ki lehet vele menni az utcára, tehát Rabbi Meir az, aki megengedi, és Rabbi Yossi az, aki megtiltja. Mán hojduloj, ki volt az, aki egyetértett Rabbi Akivával, Rabbi Meir? Mán lojhojduloj, és ki volt az, aki nem értett egyet Rabbi Akivával, Rabbi Yossi. És akkor így, Rabbi Yossi. És akkor így kijön, hogy Rabbi Yossi volt az, aki megtiltotta, és Rabbi Meir volt az, aki megengedte a lábprotézist. Egy másik vélemény azt mondja, hogy ki volt az, aki nem értett egyet Rabbi Akivával. Man loj hojduloj. Rabbi Yosef Amar man loj hojduloj. Man loj hojduloj. Rabbi Yochanan ben Nuri. Mondhatjuk azt, hogy ez nem Rabbi Yosef volt, hanem Rabbi Yochanan ben Nuri. De tnán mach lece szakás, vagy fere szakás. Rabbi Akiva metámé, Rabbi Yochanan ben Nuri metáher. Ahogy tanultuk, hogy egy gyékényt Rabbi Akiva eszköznek tekint, és azt mondja, hogy az tisztátalanná tud válni, Rabbi Yochanan ben Nuri viszont azt mondja, hogy nem eszköz, és nem tud tisztátalanná válni. Akkor megint csak látjuk, hogy a gyékény kapcsán, nem is gyékény cipő, de egy gyékény kapcsán van vita Rabbi Akiva és Rabbi Yochanan ben Nuri között, akkor mondhatjuk azt, hogy Rabbi Yochanan ben Nuri volt az, aki a gyékény, a fameszelők gyékép, falmeszelők gyékény cipőjével kapcsolatban is ő volt az, aki vitatkozott Rabbi Akivával, és nem pedig Rabbi Yosi. De ez csak egy mellékszál. Amar már szándorsod se jadint, ami midrasz, a lávlé luche avdi, amar rávácha varám ulap, a szájad, mert tájadból át sem még jelebészöj. Ha már itt a falmeszelők gyékény cipője volt a téma, akkor a Talmud ennek kapcsán szeretné tisztázni, hogy rendben van, hogy ez egy Rabbi Akiva cipőnek tekinti, de miért mondja azt, hogy ez tisztátalanná tud válni itt a mély midrasz? Ugye a mély midrasz az azt jelenti, amikor valaki folyásos beteg, akkor a valamire ráül, ráfekszik, valami jár, akkor azok mind-mind tisztátalan dolgokká válnak, hogyha ezek ilyen alkalmatosságok, tehát ülő, járó, fekvő alkalmatosságok. És a kérdés a Talmudnak az az, hogy miért mondta Rabbi Akiva azt, hogy a falmeszelők cipője az tisztátalanná válik, amikor a falmeszelők cipőjét nem használják járáshoz, az csak egy ilyen védő munkaruha, amit a falmeszelés közben használnak, azért, hogy az, a lábuk ne égjen ki, egy normál bőrből készült cipőnél, vagy szandálnál a méz kiégeti a bőrt. Most ugye rendben van, hogy ezt védő felszerelésként használják, de ettől még nem kéne, hogy olyan járó alkalmatosságnak tekintsük, ami képes arra, hogy tisztátalanná váljon, mert járó alkalmatossági eszközként tekintjük. Azt mondja a Talmud, de igaz, hogy ez egy védőruha, de a gyakorlatban előfordul, hogy a falmeszelők ezzel mennek haza, és nem cserélnek cipőt, miután befejezték a falmeszelést. És ezért mondja Rabbi Akiva azt, hogy ez eszköznek számít, és tisztátalanná lesz. Oké, a következő törvénye a Misnának az volt, hogy ha van egy ilyen faprotézis, egy ilyen láb faprotézis, akkor az alapból egy darab fatuskó, és ezért azt nem tekinthetjük olyan eszköznek, ami tisztátalanná válik, de hogyha van benne már egy valamilyen kimunkált rész, egy mondjuk egy olyan mélyedésembe rongyokat raknak, hogy az illetőnek a oda illesztett combtöve az ne sérüljön meg, akkor az már olyan, ahogy eszköznek tekintjük, és tisztátalanná tud válni. Amara báje, tumasz mész, ve én tamé medrasz. Rave amár, ve áv tamé medrasz. Milyen tisztátalanságról beszélünk itt? Akkor még egyszer, ugye már többször beszéltünk róla, hogy többféle tisztátalanság létezik. Ugye van a halotti tisztátalanság. A halotti tisztátalanság az, hogyha én megérintek egy halottat, vagy akár én, aki megérintettem egy halottat, megérintek valamilyen eszközt, vagy egy eszköz megérint egy halottat, vagy megérint valamit, ami megérintett egy halottat, akkor ezek mind-mind tisztátalanná válnak. Ahhoz, hogy tisztátalanná váljanak, ahhoz egy eszköznek kell lennie. Egy darab fa az nem tud tisztátalanná válni. Ez ugye a halotti tisztátalanság. Van egy másik tisztátalanság a sok közül, az ugye a folyásos betegeknek a tisztátalansága. A folyásos betegek tisztátalansága az azt jelenti, hogy ők maguk tisztátalanok, és a rajtuk lévő ruhák is tisztátalanok, és azok az eszközök, amire ráülnek, ráfekszenek, járnak, és így tovább, azok is tisztátalanok. Most ezt az utóbbit, ezt úgy hívjuk, hogy tmei medrasz, amikor valaki úgy tesz valamit tisztát, egy folyásos beteg úgy tesz valamit tisztátalanná, hogy azon jár, vagy azon ül, vagy azon fekszik. Ez mind-mind csak akkor van, hogyha ezek ilyen alkalmatosságok, amelyeknek ez az ilyen eszközök, aminek kifejezetten ez a célja, hogy rájuk üljünk, rájuk feküdjünk, vagy rajtuk járjunk. Most a kérdés az az, hogy egy ilyen lábprotézis, visszatérünk ehhez az alapkérdéshez, hogy ez a lábprotézis, ez azt a célt szolgálja, mivel, hogy nem, másképp fogjuk feltenni a kérdést. Ez a lábprotézis, ami elsősorban nem azt a célt szolgálja, hogy rátámaszkodjon a rokkant ember, hanem esztétikai célja van, az, hogy úgy tűnjön, mintha lenne egy lába, mert alapvetően nem ismerték még azt a protézist, amelyiket úgy lehetett a lábhoz erősíteni, hogy azzal járni is lehessen, hanem inkább ez csak úgy kitöltötte a testformát, de alapvetően a mankókra támaszkodtak, akkor ez egy esztétikai eszköz, és ezért a bája azt mondja, hogy hiába van rajta már egy valamilyen bevésés, vagy valahogy meg van munkálva, ahogy az előbb mondtuk, hogy a rongyokat bele lehessen rakni, hogy a combtő az ne sérüljön. És hiába mondja ennek kapcsán a Talmud, a Misna, hogy tisztátalannál, hogy ez már eszközzé tesz és tisztátalan, de ez nem Tmei Midrasz, hanem csak Tmei Mész. Ez nem a folyásos beteg járásának a tisztátalansága, hanem csak a halotti tisztátalanság. Miért? Mert mivel többnyire nem arra használjuk ezt a protézist, hogy rá támaszkodjunk, hanem csak egy esztétikai eszközként, ezért a járás, fekvés, ülés folyásos tisztátalanságát nem tudja magáévá tenni. Rave viszont azon a véleményen van, hogy igenis Tmei Midrasz, ez mivel időnként mégis arra rá támaszkodik a rokkant ember, akkor ez mégiscsak egy járó alkalmatosságnak is tekinthető, és a járás, ülés, fekvés, folyásos tisztátalanságát is magáévá tudja tenni. Nem, hogy még követhető, hogy miről beszélünk. Összefoglalva, Rave és a báje azon vitatkoznak, hogy a báje azt mondja, hogy ha valami nem alapvetően a járás céljára van, mint mondjuk egy cipő, hanem valamilyen esztétikai célja van, akkor az nem számít járó alkalmatosságnak, még akkor sem, ha időnként mégiscsak a járáshoz szükséges módon rátámaszkodunk. Rave azt mondja, ha már egy kicsit használjuk a járásnak a praktikus részéhez, arra, hogy rátámaszkodjunk, az már elég ahhoz, hogy ezt a típusú eszközt is járó eszköznek tekintsük, és így a tisztátalanságnak ezt a típusát is képes legyen magáévá tenni. Amen Rave, na a minelach, na, minela, de nána galasel katan tmei medras. Azt mondta Rave, mi az oka annak, hogy én azt mondom, hogy egy olyan alkalmatosság is, ami alapvetően nem arra használatos, hogy rátámaszkodjunk és úgy járjunk, hanem valamilyen más célja van, azt is mégiscsak járó alkalmatosságnak tekintjük, az, hogy van egy olyan törvény a Béca traktátusban, hogy amikor egy kisgyereknek csinálnak egy ilyen kis, úgy tűnik az ókorban is a gyerekek már szerették, amikor csináltak nekik egy ilyen kis kis babakocsi, kis kocsit. Csináltak egy ilyen kis kocsit a gyereknek, és a gyerek ezzel játszott. De néha nem csak játszott, hanem rá is támaszkodott. És mit mond a Béca traktátus, hogy ezért az már Midrasz, az már járó alkalmatosságnak. Vábája már, ha szamich elájú, ha hallaj szamich elájú. Erre a bája azt mondja, nem, mert ott valóban a gyerek kocsinál, a gyerek rá szokott támaszkodni, de a lábprotézisnél soha nem szokott rá támaszkodni a rokkant, és ezért ő nem tekinti. Ez mindig csak esztétikai célja van, és ezért őt nem tekinti járóeszköznek. Amara bájem a na minelap, Azt mondta a báj, viszont én elmondom neked, hogy én mire támaszkodom, én az én véleményemet honnan vettem, de tánya mákélsaszkénim tahaj miklum. Van egy olyan törvény, hogy az öregeknek a botja az nem számít, az öregeknek a botja nem számít támasztéknak. És ezért az mindig tiszta, nem válik tisztátalanná. Nem egy járó alkalmatosság, ugye? Az öreg emberek használnak egy ilyen járóbotot, azt nem azért használják, mert rátámaszkodnak, hanem azért, csak, hogy az egyensúlyukat könnyebben megtartsák. És ezért azt mondja a Talmud, azt mondja egy brájtában, hogy az öreg embernek a botja az nem egy járó alkalmatosság, és ezért nem számít tisztátalannak. Mit látok ebből egyértelműen? Hogy annak ellenére, hogy nagy ritkán egy öreg ember rátámaszkodik erre a botra, de mégsem lehet ezt egy járó alkalmatosságnak tekinteni, és ezért nem tiszta. Mit fog erre mondani Rave? De Rave haszam lett a ruceit szugjávida, ával liszmeich illajú húodá vida, de szamichale, azt mondja erre Rave, mert nincs igazad. Miért? Mert valóban egy öreg embernél soha nem támaszkodik rá erre a botra, hanem mindig csak arra használja, hogy az egyensúlyát megtartsa, nem így a lábprotézis, amire viszont a rokkant ember gyakrabban rá támaszkodik. Jó, erre ugye azt szoktuk mondani, ez tulajdonképpen van egy ilyen fogalom, mert chloikezbe, mert ciusz, amikor ténykérdésekről van a vita, most akkor rátámaszkodik a rokkant ember a protézisára jobban, mint az öreg ember a botjára, az egyik vélemény így mondja, a sikerem úgy mondja, nyilván ez egy egyedi kérdés is egyben. Oké, mi a vége a misnának? Hogy a szék, a rokkant embernek a széke, nem kerekes széke, akkor nem volt kerekes szék, de az ilyen szék, amire rá volt erősítve a dereka, és abban ült, az tmei midrasz, az ülő alkalmatosságnak számít, és tisztátalan, de én jöjjcimba ember sábesz, és ezzel nem szabad kimenni az utcára szombaton, és nem szabad bemenni a szentébe. Tane kamed rabbi jöjjhanan, nichnaszimba ember lázara. Egy bizonyos bölcs, Rabbi Yochanannak azt mondta, hogy itt helytelenül van följegyezve a misna, mert a szentélybe szabad bemenni ezzel a rokkant székkel. Amelé, a nisaine isachin lecezböj, ve átamárt nichnaszin. Tani, én nichnaszin benne az arra. Ugye miről van szó, hogy a székre, még egyszer, ez a szék, miből állt ez a szék? Ugye egyrészt volt egy szék, amire rákötötték, másrészt voltak ezek a lábpótló protézisek, amik lelógtak róla, mert ugye nem, ilyenkor nem mankóval járt, hanem a széken volt rajta, mintha ülne, és akkor rá volt erősítve a székre, a lábának a helyére egy-egy ilyen protézis. És erről mondta azt a misna, hogy ezekkel nem lehet bemenni a szentélybe. Jött valaki, és azt mondta Rabbi Yochanannak, én úgy tanultam, hogy be lehet menni a szentélybe. Erre azt mondta neki Rabbi Yochanan, én nem értek veled egyet, mert azt is mondom, hogy ezek cipőnek, itt az a kérdés, hogy ezek a protézisok, ezek cipőnek számítanak, vagy sem? Hogyha cipőnek számítanak, akkor le kell vennie, hogy bemegy az ember a szentélybe. Ha cipőnek számítanak, akkor lehet őket a halicához használni, amikor korábban tanultunk. Azt mondta Rabbi Yochanan, én úgy tanultam, hogy ezek cipők, és lehet őket halicára használni, úgyhogy azt is tanulom, hogy ezekkel nem lehet bemenni a szentélybe. Oké, az utolsó törvénye a misnának, loktmin tehajrin, a loktmin az tiszta, nem tud tisztátalanná válni, nem számít eszköznek, és a tanul megkérdezi, máj loktmin, amerabbi a bau ha maradá kafa. Azt mondta Rabbi Abbau, ez egy faszamár. Egy fából készült szamárforma, amiben belebújtak farsankor, és ezzel ijeszgették a gyerekeket. Rava bár papa azt mondja, hogy ezek ilyen olyan magas vagy igen, magasító mankók, amikkel mondjuk egy sáros helyen lehet menni. Ugye olyas, mint amiben szoktak menni a bohócok a farsangban, ráerősítenek a lábuk aljára valami hosszú rudat, és akkor úgy néz ki, mintha hosszú lábuk lenne. Rava bár a funa már promi. Ravi szerint ez a loktmin, ez egy állarc, amit a farsangban szoktak fölvenni. Most mindezek olyasmik, amelyeket nem lehet úgy nevezni, hogy ruha lenne, de még úgy sem lehet nevezni, hogy ékszer lenne, és ezért nem tekintjük olyan eszköznek, ami tisztátalanná válik. Oké, közben lapoztunk a 66-os lapnak a B oldalára, és ott a Misna újabb különböző egyedi kiegészítőkről fog beszélni. A banim jajcim bek sarim uvnein melachim bezugim. A fiúk kimehetnek a karjukra, igen, a karjukra kötött csomókkal, beszélni fogunk, hogy a csuklójukra kötött csomókkal, hogy ezek milyen jelentőséggel van, mindjárt fogunk beszélni. Uvnein melachim bezugim. A királyok kimehetnek, királyok, hercegek kimehetnek aranycsengőkkel, a ruhájukat díszítették ilyen kis aranycsengők. Meg kaladom, és valójában nem csak a fiúk, és nem csak a hercegek, hanem bárki kimehet ezekkel a csukló csomókkal, vagy az kis aranycsengőkkel. Miért beszéltek mégis ezekről a dolgokról a bölcsek ezzel a megkötéssel? Mert általában ezek az emberek szokták ezt hordani. A fiúk szokták a csuklócsomót hordani, a hercegek pedig, a gazdag emberek gyerekei pedig ezeket az arany csengőket. Először is mik ezek a csomók? Mike Sorin. Amar Adam Mari, Amar Rav Nachman bár a Baruch, Amar Rav Ashi bár a Avin, Amar Rav Yehuda kisure pua. Szerinte ez a festő buzér virágainak a csomója. Nem tudom pontosan, mi ez a festő buzér, csak megnéztem a fordítást, de mindenképpen ez egy valamilyen ilyen gyógynövény, amit fölkötöttek a nyakába az embernek, a gyereknek, és akkor az valahogy remélték, hogy az valahogy meggyógyítja. És erre mondja azt, hogy ezzel szabad kimenni szombaton az utcára, mert nem férünk attól, hogy ne fogja venni magára. Amara bája amrili én, tlasza mukmei, azt mondja az anyám, hogy ezzel a csomóval, amit a festőbuzérból készítenek, tlasza mukmei, ha három csomót kötsz, akkor azzal enyhíted a betegségnek a erejét. Hamisho masu, ha öt csomót kötsz, akkor a betegség megszűnik. Shiva a finulik shafin máli. Ha hét csomót kötsz, akkor az még a mágia ellen is hatással van. Oké. Amarav achabariav Jákov, vehu de loy hazele shimsha visahara. Most különböző feltételeket köt ki, de achabar Jákov, hogy ez a misztikus csomókötés, a festőbuzér csomói, azok mikor hatásosak, úgy, hogyha hármat kötsz belőle, akkor az a stabilizálja a betegséget, ha ötöt kötsz belőle, akkor az meggyógyít, és ha hetet kötsz belőle, akkor az még a mágia ellen is segít. Mik a feltételek? Nagyon komplikált, nagyon, nagyon szélsőséges, nagyon sok feltételnek kell teljesülnie. Azt mondja, Rav Achamar Jákob, hú de löj hazilé simsa viszára. Csak akkor, hogyha a festőbuzér csomók nem látták sem a napot, sem a holdat, nem világított rájuk sem a hold, sem a nap. Mi löj se mielé kolbárzala, és nem hallották a vasnak az ütésének a hangját, és velo káltárnő velosza, sem a kakasnak a kiáltás, a kukorékolását, ve kál nigre, sem pedig lépkedéseknek a hangját. Most akkor gyakorlatilag ezzel azt mondjuk, hogy soha nem segít a festőbúzolt csomója, mert ezek mind olyan feltételek, amik nagyon nehezen tudnak létrejönni, ahogy rögtön ebben Nachman Ritzok meg is jegyzi, nafal puszave bira, mit tud csinálni, akkor ez csak akkor tud működni ez a csomó, hogyha a gyerek is, és a csomó is, és minden benne van egy mély gödörben, ahol nincsen se napfény, se holdfény, se lépések hangja, se vas ütésnek a hangja, se kakasnak a hangja, kösz, gyakorlatilag lehetetlen. Úgyhogy akkor ezt a csomó kérdést, ezt le is zártuk. Van egy másik problémánk, hogy ez mind-mind akkor, pontosan nem zártuk le, mert ez mind-mind akkor az zártuk le, vagy az ott tartunk még, hogy ezek a csomók, ezek ilyen valamilyen misztikus festőbuzér csomók, amik valahogy majd gyógyítják a gyereket. Az egyik problémánk ezzel az, hogy az egész festőbuzér csomózás, az nem tűnik valami nagyon hatékony dolognak, ahogy ezt az előbb kifejtettük. A másik az, hogy akkor miért lenne az, hogy a Talmud úgy beszél róla, mint amit a gyerek, fiú gyerekre kötnek. Mi van a lányokkal? A filuk banoisznámi? Máirek tánim, a filuk dajlimnámi? És miért kisgyerek? Felnőttre is. Akkor ha ez tényleg ez a csomó, ez amilyen gyógyító csomó, akkor miért korlátozza a misna a fiúgyerekre, és miért korlátozza, vagy miért mondja azt, hogy tipikusan a fiúgyerekre kötik? Miért nem a lánygyerekre is? És miért korlátozza a gyerekre? El a máik sarim, ki hadam a ravin, bár huna, amár afhamma, bár gúrja bensé, és lőigágújn le, avaj, naiteret szül, mint mindol, és lőjön, mint kölyösebb, és smajlök. Nagyon érdekes. Azt mondta Ávin bár afhuna, egy fiú, aki nagyon hiányolja az apját, aki nagyon sóvárog az apja után, annak az apja odaadja a bal cipőjének a cipőfűzőjét, és ráköti a jobb csuklójára. És ez egy olyan kis amulett, vagy egy olyan ilyen különleges talizmán, ami emlékezteti majd a fiút az apjára, és egy kicsit megnyugtatja, és a sóvárgás nem lesz olyan erős. Amarab nachma mer Yitzchak ve simnach tfinin. Miért éppen a jobb cipőfűzőjét a bal karjára, vagy bal csuklójára a gyereknek? Szóval ugyanúgy, mint a tfilin. A tfilint is jobb kézzel kötjük rá a bal kezünkre. Akkor itt is a jobb és a bal meg kell, hogy jelenjen benne, akkor a jobb cipőfűzőt a bal csuklóra. Lufa szakanta, ha fordítva csináljuk, az veszélyes. Biztos mi is láttuk, ismerjük ezt, vagy találkoztunk már vele, hogy amikor elmentünk a siratófalhoz, akkor ilyen kis piros madzagot kötnek, vagy lehet venni 10 sékelére ilyen kis piros madzagot, amit rákötnek a kezünkre. Én nem is tudtam, hogy ennek bármi alapja lenne, vagy ez teljesen egy ilyen hagyomány nélküli és mindenféle alap nélküli dolognak gondoltam, de lehet, hogy ez ide kapcsolódik, hogy valahogy, ha valamihez erősen kötődsz, és sóvárogsz, akkor a bal kezedre rákötsz egy ilyen kis karkötőt, akkor ez a csomó, ez a karkötő, ez valahogy megnyugtatja a sóvárgásodat, és ez ennek jó hatása lesz. Lehet, hogy ez a misztikus háttere ennek a piros karkötőnek, amit a siratófaltnál osztogatnak. Amar avin bar huna amar afhama bar gurya szachufei kaza a tiburi be sábasz sápir dami. Most már különböző ilyen gyógyításokról, ilyen kicsit ilyen ráolvasós, talizmános nyugtatókról és ráolvasásokról lesz van szó, mert ugye gyakorlatilag most erről beszélünk, hogy először kezdtük a festőbuzérnak a csomóival, most folytatjuk a csuklóra kötött csomóval, és jön még egy pár ilyen, ahol ilyen nagyon misztikus ráolvasások és gyógymódok vannak felsorolva. Azt mondta Ávin, hogy a forró poharat, amit ráraknak az embernek a köldökére, hogy megnyugtassa a gyomrát. És azt nem tudom, itt van velünk Bálint doktor, vagy bárki más, aki orvos szakmában jön, hogy van ennek a mai orvos tudomány szerint bármilyen hatása, de akkor ezt azért használták, fölmelegítettek egy poharat. Gyakorlatilag olyan, mint amikor a gyerekek voltunk, gondolom, és fájt a fülünk, akkor volt egy ilyen kis rizsák, vagy sózsák, amit fölmelegítettek, és a fülünkre rakták. Ugyanígy, akkor fölmelegítettek egy poharat, és a poharat ráfordították az ember köldökére, a hasára, és a meleg, ami a pohárból kijött, az megnyugtatta egy kicsit az emésztést, vagy a gyomrát az embernek. Vamar ávim bár hunna, amar afháma bár gurja, mutar lasszuk semnu melechba sábesz. Ugyanígy, nem egy pontosan gyógyítás, de a másnaposságnak egy érdekes kezelési módja, hogy az ember a végtagjait, a lábfejeit és a kézfejeit kenje be sózott olajjal. És ezzel kapcsolatban egy történet is jön, ami a sózott olajnak a hatásáról beszél. Ki hadrá funa mi bén ráv, ve ráv, egyszer a funa és ráv, Rabbi Chia elmentek egy buliba, és ott jól berúgtak, Májti Mishko Milcha ve Sajfile Legavasei Didiyahu ve Gassev de Chiriyahu. Erre mit csináltak, hogy akarták a alkohol hatását? Itt nem világos különben, hogy az előbb azt mondta, hogy a másnaposságra egy jó gyógyszer, de itt inkább úgy tűnik, hogy magára az alkoholra. Ha az alkohol hatása ne legyen olyan erős, akkor az alkohol hatását enyhíti, és ezt csinálták ők is, hogy nagyon be voltak rúgva, amikor hazajöttek, és mit csinálták? Bekenték a kézfejeiket és a lábfejeiket olyan olajjal, amiben só volt keverve. Ve amriki héhi de cil ha mischa, licil hamre de plánja bár planisza. Azt mondták, ugyanúgy, ahogy ez az olaj, ez a test melegétől felolvad, úgy olvadjon föl, és tisztuljon ki a fejünk az alkoholtól. Ve illaj majte sia de dina, ve sari lében mája, és ha ez nem jött be, ez nem segített az alkohol hatása arról kivonni magukat, akkor elhoztak egy hordófedelet, belemártották a vízbe, és azt mondták, hogy hey, de licel háj sia, ugyanúgy, ahogy megtisztult a víztől, ez a hordófedél, licil hamre de plánja bártlanisza, ugyanúgy tisztuljon ki a fejünk a bortól. Amaráv ávim bár hunam, amaráv háma bár gúrja, mutar le hámeg be sábesz. Még egy ilyen gyógyítással kapcsolatos mód, ez kevésbé ráolvasásos, hogy valakinek a lumbágója van, azt hiszem úgy mondják, lumbágója van, hogy beakad a dereka, akkor ki lehet csontkovács ki tudja mozgatni, vagy ki lehet, helyre lehet rakni a derekát. Amaráv hunam, amaráv háma bár sábeszkor. Amaráv hunam, amaráv háma bár gúrja, le pupenye nukebe sábata sápir dami. Ugyanígy, amikor a kisbabák megszületnek, akkor jól becsomagolják őket, hogy a csontjaik azok a helyükön legyenek, nehogy elmozduljon. Még nagyon laza, gondolom, a kisbaba, meg nagyon lazák a csont összeköttetései, vagy csont kapcsolódásai, és ezért a végtagjainak, és ezért jól bepolyázzák őket, hogy egybe maradjanak, és jól erősen, jó helyen erősödjenek meg a végtagjai. Ugyanezt, akkor ezt lehet csinálni sábeszkor is. Rav Pape Maszné Bonim, Rav Zvid Maszné Ben. Ha már a gyerekekről van szó, és a gyerekeknek a gyógyításáról, akkor Rav Pape a gyerekek kapcsán két tanítást, igen, köszönöm szépen, Bány doktor, az izületekről van szó, az izületeknek a megerősítéséről. Oké, visszatérve, tehát akkor Rav Pape azt mondja, hogy két tanítás maradt fönn a gyerekek gyógyítása kapcsán, Rav Zvidnek pedig egy tanítása a gyerekek gyógyítása kapcsán. Rav Pape Maszné Banim, Betra Vájú Maszné Banim, Bára Funna, Rav Zvid Maszné Venke Májszap, Rav Pape is és Rav Zvid Avibára Funna előtt tanították ezeket a tanításokat. Vájú Maszné Banim, Rába Rába Hána, Dám Rába Hána, Le Pupé Nukim, Sábata, Sápir Dami. Mi volt ez a tanítás? ugye az előbbi, amit mondtunk, hogy mi volt ez a tanítás a gyerekek kapcsán? Az egyik az, amit mondtunk, hogy a csuklójára lehet tenni egy csomót, a másik pedig az az, amit mondtunk, hogy a gyereket is jól be lehet csomagolni a születése után, hogy a végtagjai, nehogy elmozduljanak, akkor ez a mind a két dolgot szabad sábeszkor csinálni. Amara báje, amrili én, kol minyon bismo de ima, kol katri bismolo. Következő azt mondja a bája, azt mondta nekem az anyukám, hogy amikor valami ráolvasást mondok, akkor mindig, és a nevét megemlítem annak, akinek a ráolvasás történik, akkor mindig az anyja nevét kell említeni. És bármilyen csomót kötök, ugyancsak valamilyen ilyen amulett vagy talizmán gyanánt, azt mindig a balra kell kötni, a bal kézre kell kötni. Amlára bája, amrali én kol min nyana de mi farsi, kédi mi parsi, ude laj mi parsi, ár bajn vechád zimnin. És hányszor kell mondani egy ráolvasást, további misztikus tanítások. Szóval a bája azt mondta az anyám, ahányszor elő van írva, ha fönnmaradt egy hagyományunk valamit, valahányszor kell mondani, akkor annyiszor kell mondani. Ha viszont nem maradt fel ezzel kapcsolatban konkrét tanítás, akkor az aranyszám az 41. Egy pillanat, csak a kislányom. Májes, Teri. Májes. Mátocsa? Dojmanti, da bunno mali. Oké, ezt ha kihámes, de kottam, hiszen nem vázom, hogy itt van, mert át is kizvim a célba, és jó tart.
Gyerekek megnyugtatásáról volt szó. Úgy látszik, ez rögtön gyakorlati témává is vált. Nem kell csomót kötni a csuklójára, csak kicsit meg kellett nyugtatni. Oké, akkor itt a különböző ráolvasások kapcsán, hogy hányszor kell ráolvasni, akkor azt mondtuk, hogy ahányszor elő van írva, de azt mondta az anyja a bájének, hogyha nincs előírva, akkor 41, a 41-es szám az nagyon jó. Ugye, ami a mi szempontunkban ebből gyakorlatias szempont, vagy gyakorlatias kérdés, az, hogy biztos ismerjük azt az imát, ami se bérachot, amit mondunk a tóraolvasás után, amikor a betegekért imádkozunk. És ilyenkor a illetőnek a nevét megemlítjük, és hogyan kell a nevét megemlíteni? Ugye általában egy zsidó név áll az illetőnek a nevéből, és az apjának a nevéből, vagy az anyjának az nevéből. Például az én nevem Slomo Dávid, akkor ha fölhívnak a Tórához, akkor úgy hívnak föl, hogy Slomo Dávid ben Mihály. Slomo Dávid Mihálynak a fia. Hogyha beteg lennék, nagy Isten, és imádkoznának értem, akkor viszont a Misebérákban nem úgy említenek meg, hogy Slomo Dávid ben Mihály, Slomo Dávid Mihálynak a fia, hanem Slomo Dávid ben Hanna, Hannának a fia, az anyukám nevét említeném. És innen van ennek a forrása, hogy amikor betegről van szó, akkor az anyja nevével kell említeni. Minden más esetben az apja nevével kell említeni, ha például halottról van szó, egy halottnak a nevét mondjuk a maszkírban, akkor az apja nevével említjük, ha fölhívjuk a Tórához, akkor az apja nevével említjük, hogyha egy jogi dokumentumban van, akkor az apja nevével említjük, de hogyha az egészségéről van szó, akkor az anyja nevével kell említeni. Tanurabonon, Jöjcim bevent, és ez különben csak a félreértések elkövése véget, ez vonatkozik nőkre és férfiakra egyaránt. Szóval egy nőnél is, ha egy nőt megemlítünk, mert meg akarjuk áldani mondjuk, csak úgy simán, akkor az apja nevével áldjuk, de hogyha az egészségért akarunk imádkozni, akkor az anyja nevével áldjuk. Oké. Tanurabonon, Jöjcim bevent, kuma be sábasz, misumrabi meiromul, abbi miskal event kuma. Itt volt még valamilyen ilyen ezoterikus kő, valamilyen olyan kő, amire azt gondolták, hogy az a terhes asszonyt védi, hogy ne betéljen el. És ezt úgy hívták, hogy Event Kuma. Szóval ez valamilyen ilyen talizmán volt a terhes asszonyok védelmében. Akkor ezzel is ki lehet menni Sábeszkor az utcára. Mi Sumrebi Méramru Ába Miska Event Kuma. Volt egy olyan ilyen pótlója az Event Kumának, valakinek nem volt Event Kumája, ami a olyan ilyen kő, ami talizmánkő, ami védte a terhesnőt, akkor azt mondták, ha nem érsz valamit, egy másik sima követ, aminek pont olyan súlya van, mint egy Event Kumának, akkor az is olyan hatású, mint egy Event Kuma. És azzal is ki lehet menni az utcára. Lősi Pila, el a Sema Tápil, Lősi Ibra, el a Semati Száberbe Tápil. És ezzel ki lehet menni akkor is, hogyha az a nő korábban még soha nem betélte el, tehát nincs különlegesebb okunk arra, hogy attól tartsuk, hogy elbetéljen. Sőt, még akkor is, ha nem is terhes. Csak attól tart, hogy majd terhes lesz, és akkor nehogy elvetélje. Amarab Jirma Nyeimárban Slomája Misméda Bájó Hudei de Ikávenbe Itkil. Ez csak akkor, hogyha tényleg ez a Event Kuma pótló, ez a talizmánkő pótló, ez csak akkor fogadható el szombati ékszerként, vagy szombati viseletként pontosabban, ha tényleg pontosan olyan súlya van, mint az Event Kumának. Bajá bája miskal, de miskal máj. Erre megkérdezte a bája, oké, és mi a helyzet? Jó humor érzéke volt a bájának. Azt mondja, mi a helyzet azzal a kővel, amit lemértünk egy olyan kővel, amit lemértünk egy olyan kővel, ami Event Kuma. Köz már egy ilyen másodszinten adta tovább. Azt mondja, Talmud Teiku, ezt nem tudjuk. Ez is egy olyan kérdés, amire majd a messiás válaszol. Amara bája amrüle én, további ilyen ráolvasásos gyógyítások. A bája azt mondta, az anyukám azt is tanította nekem, le istobász jöjjmap, hogy a tuberkulózis betegségére, ami naponta visszatér, ezt nem tudom, hogy mit jelent, hogy van olyan, jól tudom, a tuberkulózis az a TBC, és ennek van valami olyan formája, ami egy napi tünete van. Liska zuza hivárta, akkor egy új ezüstpénzt kell használni ellene, velizele mihálta, úgy, hogy bemegyünk a tengerbe, ahol berakjuk a tengerbe, és egy idő után a pénz az olyan sós lesz, hogy a sótól elváltozik, velisze maszkele milha, és utána ezzel mérjünk le ennek a súlyának megfelelő sót, ulet szárja behal lalad a bétszávor, és azt kössük az illetőnek a nyakába, benira bárka, egy valamilyen hajból készült nyaklánccal, de illaj lészöve prásas drachim. És hogyha erre nincs módunk, akkor egy másik megoldás, egy másik jó gyógyszer, Lissuva Parshas Drachim, akkor üljünk egy útkereszteződésbe, vagy ki Háze Sumsonok Gamla de Darimidi, és amikor látni fogunk egy nagy hangyát, ami éppen a vállán visz valamit, akkor Lisztomuba Avra, akkor fogjunk egy tubust, tegyük bele a hangyát, a tubust azt tömítsük el, és tömítsük el 60 tömítéssel, és rázzuk meg a tubust, és vigyük magunkkal egy kicsit a tubust, és mondjuk, olvassuk rá a tubusra, az, amit te vittél, mármint a hangya, azt viszem mostantól én, és amit én viszek, a TBC betegségét, azt vitte. Amellére váhabere idrá funerá vásáve dilma in is iskehe ve ifszögbe. Azt mondja erre rá váha, oké, de mit lehet csinálni? Lehet, hogy ez a hangya, ez már egy olyan hangya, akinél az előző útkereszteződésben már valaki ezt megcsinálta. Akkor hogy tudja az én TBC-met is vinni, és az előző útkereszteződésben magára vett TBC-t is vinni. Ele leimalej te unnaj u te unna aloch. Ugye, nem is ez a kérdés. Ez a kérdés, ugye mi volt a szöveg, amit rá kellett olvasni, hogy amit a, ami a te terhed, azt viszem én, és ami az én terhem, azt vitte. És azt mondja erre rá vágja, oly vej. De mivel akkor, hogyha nem csak az a terhe, amit vitt, mondjuk az a kis nem tudom, morzsa, amit lát, hogy fizikailag vissza hátán a hangja, hanem esetleg valaki már ráolvasott egy betegséget, és én azt fogom mondani, hogy a te terhedet viszem én, akkor magamra hiába mondtam le az én TBC-mről, és tettem rá, de azt a TBC-t, amit visz magával, azt viszont magamra vettem. Akkor nem így kell fogalmazni a ráolvasásban. Ela, lémalétő unáj uta unálach, azt kell mondani, hogy az én terhemet, és a te terhedet is vitte, de illaj liskel kuzahadata, de lizelne hara, ha pedig erre sincs mód, mert nincsen ha pedig erre sincs mód, mert nincsen mit tudom én, tubusa, vagy nem tál hangyát, akkor van még egy megoldás, fogjon egy cserépedényt, menjen ki, egy új cserépedény, menjen ki a folyóhoz, és mondja azt, na hara, oiszfán kuzede mája, le urkhade iklele. Folyó, folyó, adjál kölcsön nekem egy cserépedényi vizet, vele hader suv zimniára is, és merítse be a cserépedényt a vízbe, és forgassa meg a cserépedényt a feje fölött, vele sigjon a hajra, és öntse ki a vizet a háta mögött, vele imale, és mondja azt, na hara, siklom máladé a hafta, és mondja azt, folyó, folyó, vedd vissza a vizet, amit adtál nekem, de urkhadeik lajle, be jajme assza, be jajme azzal, egy vendégem volt csak, ami egy napot jött, egy napon jött, és egy napon ment. Oké, ezzel be is fejeztük a mai tanulást. Holnap még lesznek ilyen különböző ráolvasások, de érdekes ugye, így látom, hogy például Bálint doktor azt írja, hogy elég szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy ez a, ezek a különböző ráolvasások, ezek a Sinai-hegynél elhangzottak, valóban nem hangzottak el. És itt ugye fontos megjegyezni, hogy először is ezeknek a különböző ráolvasásoknak és különböző ilyen csomóknak és hasonlóknak a jelentősége itt nem annak kapcsán merül föl, hogy van egy külön traktátus, ami arról szól, hogy hogyan kell ráolvasni az emberekre, hanem azok, akik ezeket a különböző ilyen ráolvasásokat és ezoterikus gyógymódokat használják, azoknál van-e olyan jelentősége az adott csomónak, vagy nyakláncnak, vagy hasonlónak, hogy azt engedjük, hogy szombaton viseljék. Szóval nem arról van szó, hogy erről a Talmud azt mondaná, hogy ezt így kell csinálni. Nem véletlen, hogy a bája mindig, amikor mondja, hogy ezeket a különböző ráolvasásokat, akkor úgy hivatkozza, az anyám ezt mondta. Az anyám így tanította. Magyarul nem azt mondja, hogy így kell csinálni, hanem azt mondja, hogy az anyám így tanította. A másik oldalról viszont egyértelmű, hogy a dolognak van pszichológiai hatása, egy szimbolikus pszichológiai hatása, amit nem szabad alávecsülni. Ugye? És két olyan, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy két olyan zsidó szokás van a mai napig, ami egy kicsit emlékeztet ezekre a ráolvasásokra, és van egy ilyen szimbolikus, mentális, pszichológiai jelentése. Ugye mind a kettő az új év környékén, az egyik a kapores, amikor egy tyúkot meglengettünk a fejünk fölött, és azt mondjuk, hogy vigye el a bűneinket, és utána levágják a tyúkot, és azt vacsorázzuk meg a Jom Kippur előtti böjt előtt, vagy odaadjuk a szegényeknek. A másik pedig, amikor Rosh Hashana délutánján kimegyünk, és a folyónál gyakorlatilag azt kívánjuk, hogy a halak vigyék el a vétkeinket. Ugye, akkor ennek a dolognak van egy pszichológiai hatása, egy pszichológiai jelentősége, amit a Talmud sem akar alábecsülni, és nem akar egy legyintéssel elintézni. Nos, ennyit mára a csomókról, ráolvasásokról, mankókról, lábprotézisekről és különböző más izgalmas témákról. Holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt folytatjuk, addig is mindenkinek szép napot kívánok!